114, 115, 116.
117 perc.
A Ferihegyi kiserdő a környék lakóinak kedvelt kiránduló és szabadidős helye, írja a Facebook oldal. Ide járunk futni, sétálni, kutyát sétáltatni, madarakat, védett madarakat megfigyelni. Amíg el nem pusztítják az egészet, a repülőtérhez köthető közút és vasúti fejlesztések miatt 3 ponttal fejeződik be a mondat. Erről beszélgetünk a Ferihegyi kiserdő barátai körének képviselővel, dr. Pink Edittel. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm Pinkedit, és üdvözlöm is a hallgatókat.
Hát elég szomorú és eléggé borús a kilátás, és még annyit önnek is, meg a hallgatóknak is hadd mondjak el, hogy egy másfél vagy két héttel ezelőtti adásban mi már beszélgettünk arról, hogy a repülőtér közlekedés, vagy a repülőközlekedés a legköltségesebb dolog, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége valójában egy felhívást tett közé, hogy amiben azt hangsúlyozzák, hogy a repülés árát a jövő generáció fizeti meg, és hát számtalan érv van, nem csak ilyen általános panaszkodás, hogy mi mindennel, de egyet azért hadd emeljek ki, hogy a repülés, mint szektor nem veszi ki a részét a közterhek viseléséből, tehát a környezeti adókat nem kell megfizetnie, ugyanakkor a közösségi forintok elköltéséből meg aránytalanul nagy részesedést kap, említette az akkori vendégünk Marton Miklós. Meséljen egy kicsit magukról, meg hát ehhez az egész dologhoz csak egy kis beágyazást akartam ezzel a felolvasással, hogy miről tudnak mondani, illetve mi az önök ügye, gondja, lehetősége?
Igazából nagyon stílusosan, de vonaton ülve beszélek.
Nagyon jó, önnel. Igen. Tömegközlekedés.
Nem így volt tervezve, de sajnos ugye, hát nem értünk ide időben. Késünk, Szeged egy kerekasztal beszélgetésen fogunk részt venni a férjemmel. Igazából, hát nem is tudom, hogy kezdjem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben az ügyben szinte minden benne van, ami minket körülvesz, meg ami ugye egyáltalán a közösséget érintő, vagy a közösség életét is befolyásoló ügyeknek a teljesen diszfunkcionális kezeléséről szól. Tehát mi teljesen véletlenül tudtunk, vagy kaptunk erről hírt. Vagy
tehát nem volt egy lakossági bevonás, nem volt egy közösségi meghallgatás,
nem,
tervezés, semmilyen.
Gyakorlatilag kicsit több mint egy éve költöztünk Ferihegyre, és egy önkormányzat által szervezett, egy teljesen más perspektívából szervezett ilyen közösségi fókuszcsoport megbeszélésen merült föl ez az ügy, és akkor derült, akkor értek össze a szálak, és ugye teljesen véletlen folytán kaptunk bizalmas információkat arról, hogy a háttérben zajlik egy egyeztetés a Lázár János vezette minisztérium és a gazdasági minisztérium között, olyan szinten titokban, hogy az önkormányzat sem tudott erről a dologról. Nyilvánvaló, hogy azért, mert nyilván, hogy ez egy gazdaságilag ez egy kiemelt beruházás, tehát ilyen tekintetben sok minden alól mentesül, de olyan szinten volt hírzárlat, hogy ők teljesen meglepődve hallgatták, és mi meg is hívtuk a mi képviselőnket, aki egyébként alpolgármester is, tehát a saját lakásunkban találkoztunk vele, és teljesen szkeptikus volt, hát ez már erről annyiszor szó volt, meg már annyiszor felmerült, és hát aztán egy hétre rá meg is tartották ezt a sajtótájékoztatót, amiben ugye egyben kezelik a Ferihegyi újabb terminálnak az építését, az útfejlesztés és a vasútfejlesztést, egy teljesen abszurd nyomvonalon, ami gyakorlatilag ezt a kis erdőt is le fogja parolni gyakorlatilag.
Ha jól értem, akkor a kiserdő egy nagyon fontos természeti veszteség, de mindemellett még hát önöknek számtalan más a hang és egyéb jelenségekkel is meg kell birkozni, mármint azokat is el kell viselni.
Abszolút.
Van-e arra valami esély, vagy akár maguk a tagokban van elég önbizalom, hogy összefogjanak, hogy valamilyen módon legalább egy kompromisszumos, vagy valamilyen módon az önök helyzetét is kalkuláló megoldás, módos legyen. Hogy látják ezt?
És hát nincs nálam a varázsgömbbe, meg nem vagyok igazából optimista.
Elhozhatta volna erre a vonatútra, igen.
De, bocsánat, csak éppen most be kéne szállnunk, csak
nyugodtan szálljanak, talán ne, hogy tovább menjenek.
Ezt a interjút befejezzük. Tehát én azon, hogy annyira abszurd ez a helyzet, meg az minket körülvelő vevő társadalmi és gazdaság is egyáltalán, ugye ez a közeg, hogy történhet olyan csoda, hogy valamilyen teljesen kiszámíthatatlan okból esetleg visszakoznak a fejlesztéstől. Azt nem gondolom, hogy bárkit igazából meghatta az erdőnek a sorsa. Itt elképzelhető az, hogy ez a fajta, tehát ez a koncepciónak a koncepcióvadás, ez lehet egy biztonságpolitikai kockázatként kezelt dolog. Az unió részéről, mint egyébként egy osztrák zöld képviselő pont a napokban fog benyújtani kérdést az unióhoz ezzel a fejlesztéssel.
Az önök konkrét helyzetéhez kapcsolódóan.
Igen, tehát hogy mi igazából ezen a vonalon is elkezdtünk mocorogni, mert az önkormányzatnál is azt érezzük, hogy van egyfajta bénultság, tehát egyrésztről van egy ilyen visszamutogatás az előző vezetésre, a kiemelt beruházás státuszra, meg egy olyan tanult tehetetlenség, ami bele is kényelmesíti az önkormányzatot abba, hogy mondjuk ne jusson eszébe az, hogy mondjuk a közösséggel egy összefogva nyilvánosságot
éppen ezt szerettem volna mondani, hogy hát milyen érdekes, hogy van egy csoport, ami persze egy elég nagy csoport nyilván az önöki, amelyik érdeksérelmet fogalmaz meg, és ezért kiáll, és ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket tesz, és magára maradt. Van egy másik magára maradt önkormányzat, amelyiktől sok minden eszközt elvették, hogy érdeket érvényesítsen. Mennyire evidens lenne, hogy ezek az érdekek találkozzanak, és legalább egymással a megfosztottságban lévők legalább egymással valahogy összefoghassanak. Van az önkormányzatban azért vannak olyan szereplők, akikben bízni tudnak, hogy őket érdemes fűteni, ővelük érdemes folyamatosan konzultálni?
Most nincs, azt kell, hogy mondjam, hogy nincs se a polgármester, se a mi képviselőnk, aki a polgármester. Nagyon furcsa, mert hogy egyébként meg az önkormányzat, ugye ez a 18. kerületi önkormányzat, ugye a teljes, tehát hogyha valaki tekint a social médiában megjelenő kommentjeik vagy posztjaik kapcsán, ugye nagyon szereti magát zöldnek bemutatni a kerület, de tehát rengeteg faültetés, meg hát akár kéretlenül is van ez a fajta zöldítés, ami ugye inkább elriasztja a lakosokat, mint az ügymeri állítaná, de valahogy itt nem ér össze ez a dolog, hogy itt viszont egy beállt erdőterületnek az értéke, tehát azt nem veszik figyelembe.
Van valami közvetlen tervük, valami következő lépéseken gondolkodnak, hogy meddig mit lehet még tenni?
Hát ugye mi az MTVS-en is kapcsolatban vagyunk, tehát Marton Miklóssal már beszéltünk pont egyébként az új klímatörvény előkészítésében is. Már hogy nem a közösség, de ugye két szervezet képviseletében, tehát ott pont tudtunk erről beszélni. Mi azért bízunk ebben a nemzetközi, tehát az uniós szintű figyelemfelkeltésben. Mondom, én őszintén szólva, csak abban látok lehetőséget, hogy valahogy ez a gazdasági oldalról, tehát ugye ez az eladósodás esetleg, ugye mert hitelből tudnák ezt a vonalat megépíteni.
Hogy ez fékezheti esetleg ezt az étvágyat? Halló? Mondom, hogy ez fékezheti. Hogy ez fékezheti ezt az étvágyat, arra gondolom.
Igen, talán ez lehet az, ami esetleg legalább befagyasztja most ezt, mert nagyon rohamléptekbe zajlik, tehát nagyon úgy tűnik, hogy a választások előtt szeretnének valami olyan szerződéses viszonyrendszer kialakítani, amit aztán utóbb visszakozva is nagyon nehéz lehet. Hát lássuk ugye Montenegró példáját, az is egy elég beszédes, de ott ugye nem, ott autópályépítésről volt szó, de ott is a hitel csapdába kerülő államnak a vergődését mégis az unió segített, de hát ugye ezt nem lehet a végtelenségben.
Hogyha bármilyen konkrét helyzet van, valamire szerveződnek, vagy valamilyen dolognak a nyilvánosságában segíteni tudunk, a Civil Rádió szívesen partnere lenne a Feri egyik kísérdő barátainak. Számítsanak ránk, és hát szorítunk, amennyire lehet. Most hirtelen ennél sokkal többet nem tudunk tenni, de ha bármilyen történés van, szívesen felhangosítanánk, vagy szívesen ezt mi magunk is képviselnénk. Köszönöm szépen, Pink Edit volt a vendégünk, a Feri egyik kísérdő barátai ügyében. Kezicsokolom.
114, 115, 116.
117 perc.
Az előbb környezeti problémáról beszéltünk, így van ez a mostani beszélgetésünkben. Palagáz moratóriumot kezdeményez a Magyar Természetvédők Szövetsége. Galambos Eszter programfelelőssel beszélgetek, kezicsokolom, Péter Fiferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Eszter, segítsen nekünk azért egy pár szóban, bár többször a közbeszédben mostanában ez a kifejezés elhangzik, de hogy a palagáz az mi is egészen exaktul?
A palagáz az egy átfogó elnevezése a nem hagyományos földgáznak. Ez azt jelenti, hogy akár több kilométer mélyen a föld felszín alatt található, Európában 2,5, akár 7 kilométer mélyen is, extrém körülmények között, nagy nyomáson, magas hőmérsékleten, és a hagyományos földgázzal ellentétben nem összefüggően található, hanem diffúzan, tehát hogy ehhez mérten egy extrém technológia szükséges a kitermeléséhez.
Hát ha ilyen mélyen van már ez eleve az embert laikusként is, hogy ilyen mélyről érdemese felhozni, de nem akarok itt dilettánsként ebben határozott állásfoglalást. Mi az, amit most a civil szervezetek összefogásával, szakértőkkel hát összeállítottak egy anyagot, és ennek jó lenne, ha egy-két csomópontját megismerhetnénk, hogy megérthetnénk, hogy ha jól tudom, ez főleg az Alföldön aktuális a magyar viszonyok között.
Igen, jelenleg elindítottunk egy országos moratórium kezdeményezést a palagáz kitermelésére és feltárására is. Ezt ugye jelenleg palagáz kitermelés két projektről tudunk. Az egyik, hát mind a kettő az Alföldön van, ugye ezért hangsúlyos az Alföld, az egyik Békés megyében. 2023 óta zajlik kitermelés, és most fölröppent Kiskunhalas környékén is, hogy ott is palagáz kitermelésbe kezdenének.
Ennek most hirtelen gondolkodom, hogy az eredeti pala, amit a tetőfedésre használnak, hogy ahhoz van-e valamilyen köze, vagy ez csak egy ilyen, akkor igazából csak egy fantázia kapcsolódat?
Lehet, igen, van egy ilyen, tehát hogy a pala réteg, ugye, kapta az elnevezést. Uh-huh. Valójában ami Magyarországon található, és palagáznak nevezzük, az egy tömött homokgáz, tehát hogy de hogy összefüggő néven palagáznak nevezzük.
Na és mik a legfontosabb követelések, mert itt látom, hogy csomósodtak dolgok, hogy milyen kárt csinálhat a palagáz, illetve mi az, amivel mik az érveik, amelyel ezeket a kultúrásokat hát megszüntetni, vagy szüneteltetni szeretnék?
Uh-huh. Igazán két követelésünk van. Az egyik, hogy mielőbb vezessék be ezt a palagáz moratóriumot itt Magyarországon, állítsák le a kitermelést és a kutatófúrásokat és a feltárásokat is, egyrészt. Másrészt pedig, hogy ugye láttuk, hogy eddig egy-egy projekttel foglalkoztak csak, annak a hatásvizsgálat keretében megnézték bizonyos környezeti hatásait, de hogy ez nem volt elegendő, tehát hogy végezzék el a döntéshozók azt, amit eddig nem tettek meg, független szakértőkkel vizsgálják meg, hogy a palagáznak az összes környezeti, társadalmi, gazdasági kockázatait, hatásait, ezt mindjárt részletezem, vizsgálják fölül ezt a kérdést, és ezt osszák meg a nyilvánossággal, tehát hogy...
És mi a palagáznál a felszínre hozatal az, ami a legkárosabb, vagy maga ez a gázféle a felhasználása során is környezetileg gondot jelent?
A felhasználása, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ezt kitermelték, onnantól kezdve bekerül a gázhálózatba, ez nem viselkedik másképpen. Maga a kitermelése az, ami miatt ez... Uh-huh. Ez különösen
aggályos.
Kockázatos, igen, aggályos. Ugye ez úgy történik, hogy lefúrnak több kilométer mélyen a föld alá, és onnan általában egy vízszintes fúrás következik, megrepesztik a kőzetet, és így a kőzetből odaáramlik a gáz, és ez kerül föl a felszínre. És ahhoz, hogy ezt kitermeljék, ugye egy ilyen repesztő folyadékra van szükség, ez tulajdonképpen, ha úgy nevezhetem, ez egy koktél, jelentős mennyiségű víz kell hozzá, némi kitámasztó anyag, homók vagy agyag, és vegyi anyagok. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok azok, amik aggályosak tudnak lenni, egészségügyi hatásuk kedvezőtlen.
Ez azt jelenti, hogy aki ezeket, nem tudom, hogy ennek valami gőze van, belélegzi, vagy a bányászatnak, vagy a fúrásnak a környezetében valamilyen melléktermék nyilván, vagy felszínre kerülhet, ami az ott élőket zavarja, vagy szóval hogy találkoznak ezzel az emberek, amitől ez az aggályosság megjelenik?
Igen, ez jó kérdés. Akár a felszíni, vagy a felszín alatti vizek, ugye, amikor besajtolják ezeket a vegyi anyagokat, akkor ugye megrepesztik a körzetet, tehát hogy maga a kút az be van cementezve, tehát hogy ott jó esetben nem szivárog, viszont a repedésekből azért föl tud jutni, illetve a föld felszínen tud beszivárogni a talajba is, és a rétegvizeket elérni. Igen.
Ez a gazdálkodásiban is a környezetében gondot jelent, most azon kívül, hogy elfoglal valamennyi helyet, nem is tudom, hogy ez nagyon nagy területen történik, vagy egy viszonylag lokális kis közegben, ahol ez a palagáz feltárás van, vagy egyáltalán a termőföldnek, vagy a gazdálkodásnak a megbontását, vagy megakadályozását, vagy visszaszorítását jelenti. Ezek, nem tudom, reális veszélyek ebben az esetben?
Abszolút, abszolút reális. Ugye a palagáz kitermelésnél ez a fajta földgáz abban is különbözik, hogy ezek a kutak viszonylag hamar, néhány év után kimerülnek, és új fúrások szükségesek. Tehát, hogy amikor elkezdődik egy ilyen beruházás, akkor azt mondják, hogy 50 kút lesz például a békési esetben, ezt mondták. Kiskunhalasnál azt mondják, hogy 100 kút lesz. Tehát, hogy azért még ha ez nem is mind működő, akkor is ez egy jelentős területfoglalás. Ugye mezőgazdasági területekről van szó. Az előbb említett víz, talajszennyezés mellett azért még a légszennyezés is jelentős.
Na, erről nem beszéltünk tényleg, igen? Ez mit jelent?
Igen, például a palagáz nagy részt metánból áll, ami azért az éghajlatot sokkal jobban hatással van, mint a széndioxid, és rendkívül szivárgásra hajlamos. Igen.
És ez... Igen, parancsolj, még beleszóltam.
Tehát még a benzol is említhető, ugye például a békési projektnél a Greenpeace-nek voltak ezzel kapcsolatos mérései, úgyhogy igen, ezek valós.
És akkor amit önök várnak, hogy egyrészt legyen bevonva valami módon a környezet, vagy legalább a szakmai civil szervezetek, hogy ennek a megítélése ne legyen korlátozás nélküli, tehát hogy legyen valami a civileknek, vagy a helyi polgároknak, vagy a tágabban vett polgároknak legyen rálátása erre. Szóval, hogy mi az, amit követelnek önök azon kívül, hogy teljesen állítsák le, de hogy mi lenne az optimum egy ilyen tárgyalási helyzetnek, vannak esélyei, sanszai?
Abszolút, mi azt gondoljuk, hogyha egy társadalmi támogatottságot tud szerezni ez a kezdeményezésünk, ugye bemutatjuk a kockázatokat és azt, hogy a helyi lakosságot, gazdákat ez negatívan érinti, és ők velük együtt ezt a kezdeményezést így tudjuk prezentálni, akkor ezt a moratóriumot ezt el lehet rendelni. Ugye ehhez a kezdeményezéshez várunk civil szervezeteket, bármi tágabb körben, tehát hogy nem állami szervezeteket, intézményeket.
Valamilyen reflexió már van, mondjuk 2-3 napos ez a sajtóanyag, tehát friss még nagyon, de tapasztaltak már valami szolidaritást, vagy valami érdeklődést, hogy összeillesztenék az érdekeiket? Jelentkeztek-e már?
Igen, ugye ezt már korábban indítottuk, már októberben küldtünk az Energiai Miniszternek 26 civil szervezetekkel, nem csak zöld szervezetekkel egy levelet, amiben kérjük ezt a moratóriumot. Erre eddig nem kaptunk választ, de addig is gyűjtjük a szövetségeseinket.
Hát köszönöm szépen, izgat bennünket, hogy mi történik majd, mint ahogy nyilván a legtöbb magyar polgárt izgatja, úgyhogy hogy amennyiben ebben az ügyben valami reményteljes lépés, vagy valami konfliktusos helyzet van, amiben a párbeszéd kikényszerítése lenne fontos, hát szívesen mi is csatlakoznánk ehhez, vagy használjanak bennünket is. Köszönöm szépen minden esetre, hogy
és még hogyha esetleg elmondhatom, hogy hol tudnak csatlakozni,
igen.
Az mtvs.hu/stop_palagáz oldalon.
Az MTVS, csak a hallgatóknak mondom, az a Magyar Természetvédők Szövetségének a rövidítése, ez talán így megjegyezhető, és akkor ezt megtalálják. Na hát köszönöm szépen még egyszer, az elmúlt percekben Galamos Eszterrel beszélgettünk a palagáz moratórium kezdeményezésről, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége indított el. Minden jót, sok sikert kívánunk, ez itt Csokolom.
Köszönöm szépen,
arms when I want you, and all your charms whenever I want you. All I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. Of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. True lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream.
Song that's on the mountain high, have you seen my love? Her voice is at heaven's delight, bright as the stars above. Hear her sing in the wind, near the soaring heights. Hear her sing in the wind, long into the night. Waters of the riverbed, tell me where'd she go? I could hear her mournful weep under the old willow. I'd be there, still her cry, save her face from the tears. I'd be there, still her cry, keep her from her grief. But the waters are bleeding, they turn red tonight. Oak tree at the forest cross, how did she go astray? Since she knows every stone and rock and shadow by the name. Down where the light's so dim, guide her on the way. Down where the light's so dim, don't let her fade away. But the oak tree cut down, leaves fall on the ground. by the wide meadow, promised to guide her home. I saw her dancing so mellow, but now I'm left alone. One day she will be mine, as the bluebells bloom. One day she will be mine, deep into the gloom. But the flowers fading, blossoms on the ground, the songbirds don't sing, no songs in the night. Waters are bleeding, later wrapped in ivy. The oak tree cut down, leaves fall on the ground. Flowers are fading, hear her sing in the wind, be there still her cry. Down where the light's so dim, one day she will be.
114, 115, 116.
117 perc.
A következő percekben a Community Builders Under Construction projektről fogunk beszélgetni, amelyet talán úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a közösségépítők fejlesztő programja, de majd erről nem sokára kérdezem Móga Piroskát, aki színész és a színházi nevelési szakember, az Artcore csapat vezetője. Még az fontos hangsúlyozni, hogy a CUC projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával, valamint a Nemzeti Kulturális alaptámogatásával valósul meg. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Segítsen nekünk először egy kicsit megérteni, hogy mi is ez a projekt. A közösségépítés és a művészet közelebb hozásáról van szó, hogyha jól értesültem.
Igen, ugye az már egy bevett gyakorlat, hogy a művészetek az valamilyen módon társadalmi terepet vállalnak alkalmazott művészetként, és ezekkel több bizonyára találkoztak már hasonló jellegű kezdeményezésekkel, amikor valamilyen módon